Mai ige hirdetésem alapjául Máté evangélium a 11. fejezet 16. versétől fogom olvasni Isten igéjét. Máté evangélium a 11. fejezet 16. versétől eként hangzik. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többiek. A többieknek. Furjáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem iszik, és ezt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik, és iszik, és ezt mondják, ime falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyer igazolást a bölcsesség. Akkor azok a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírus és Szidon, Szidonnak elviselhető sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni. Mert ha Szodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Szodoma földjének elviselhetőbb lesz sorsa az ítélet napján, mint neked. Abban az időben megszólalt Jézus és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menj és Föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismerte a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám könnyű, boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy a mai elcsendesedésünk, rád figyelésünk azzal az eredménnyel záruljon, hogy meghalljuk szavadat, hogy megnyitva szívünket befogadjuk, és élünk ezáltal. Ezért szeretnénk kérni, hogy éltess bennünket, tarts meg a te igéden keresztül, engedd ennek a befogadását, és engedd, hogy ne csak feledékeny hallgatói legyünk ennek, hanem meghatározza a mi életünket. Hiszen te vagy a világmindenség teremtője, megváltója és üdvözítője, és ítélő bírája vagy. Köszönjük Istenünk, hogy ennek ismeretében leülhetünk, elcsendesedhetünk, és rád figyelhetünk. Add meg ennek áldását mindannyiunknak, Fiad Jézus nevébe. Amen. Foglaljatok helyet. Azt mondják, hogy kétféle ember van minden reggel. Az egyik azt mondja, jó reggelt Istenem. A másik pedig azt mondja, jó Istenem, már megint reggel van. Ez kétfajta hozzáállás. Mindketten ugyanazt a reggelt élik meg, de másként állnak ehhez a reggelhez, és természetesen más lesz a következménye és a kiteljesedése. És nagyon sokszor ez határozza meg, hogy hogyan éljük meg a mindennapjainkat, hogy egyáltalán hogy állunk hozzá, hogyan kezdődik a reggel a mi számunkra. Tehát azt gondolom, hogy ezen el kellene gondolkodni, megfontolni, és talán amikor fel kell kelni, akkor így hozzáállni. Jó Istenem, köszönöm, hogy reggel. Megint reggel van. Tehát a mai ige hirdetésemnek az a címe, miért nehéz bemenni az Isten országába. De mielőtt belekezdenénk ennek a kérdésnek a válaszába, vagy annak megismerésébe, egy újabb kérdést szeretnék feltenni. Miért nehéz bemenni az Isten országába? Azért is elgondolkodtató, mert egészen odáig jutott a mai világ, sőt, a keresztény világ egy része, hogy azt a kérdést is felveti, hogy egyáltalán van-e mennyország, van-e kárhozat, van-e örök üdvösség. Természetesen nem véletlen lelkünk ellenségének mesterkedése, mert hogyha nem kell ezt a kérdést felvetni, nem is kell megválaszolni. Tehát, miért nehéz bemenni az Isten országába, a mennyek országába? Az Ószövetség útja egy nagyon számunkra, akik ismerjük az Ószövetség leírását, üdvtörténeti szakaszát, nagyon világos, hogy a törvény megtartása, az áldozatok bemutatása, az Isten keresése, vagy az Isten iránti hűség a törvény általi megtartásban világossá teszi, kijelöli az ember útját az üdvösség felé, a mennyek országába. De ha az Ószövetség feltételeit nézzük, akkor világossá válik számunkra, hogy ez lehetetlen. Nincs olyan, aki e szövetség megtartása révén juthatott volna az Isten országába. Hiszen maga Jézus beszél erről, hogy azok, akik abban reménykednek, hogy a maguk módján értelmezve és megtartva a törvény, az Ószövetség feltételei bejuthatnak a mennyek országába, hogy megnyillik előttük a menny kapuja. De nem történt meg. Jézus az Ószövetség útját a maguk módján járókat így jellemezte, amikor ő itt volt a földön, itt járt, és ellemezte, mi az, amit az emberek tesznek. Nem ütött el attól, nem tért el attól, amit Isten korábban mondott az emberről. Így olvassuk. Isten letekintett a földre, és kereste, van-e igaz Isten kereső ebben a világban. És azt mondta, hogy azt látta, nincs egy sem. És amikor Jézus itt volt testben, ebben a világban, és test közelből tapasztalhatta, hogy milyen is az, aki azt mondja magáról, hogy az üdvösség útján jár, azt mondta, meszelt sírok, kívül tetszetős, belül tele rothadással. Magatok emiatt nem juthattok be a mennyek országába, sőt, ezzel az élettel, viselkedéssel, példával mások elől is elzárjátok az utat. Péter apostol, aki született zsidó volt, az Ószövetség született tagja, azt mondja, semmi, sem a mi atyáink nem tudtuk elhordozni. Miért nehéz? Miért lehetetlen? Ha röviden akarnék válaszolni rá, azt mondanám, hogy a hit hiánya miatt. Vagy egyszerűbben a hitetlenség miatt. Mert ugyanis a törvény megtartása hitből fakad. Ugyanis a törvény felütése így hangzik, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen ezért más Istened rajton kívül. És hogyha ez az alapállás, akkor nem fogsz idegen Istent imádni, nem fogsz különböző faragott szobrokat készíteni, akkor megtartod az én parancsolatomat, akkor nem fogsz lopni, akkor tisztelni fogod apádat, anyádat, akkor nem fogsz hazudni, akkor és sorolhatnánk. Hogyha én vagyok az Úr, a te Istened. És ez az alapállás. És ha felismeri az ember, rádöbben, hogy ki ez az örökké való Isten, akkor a hitből fakadó cselekedetei lehetetlenné teszik az Isten iránti hűtlenséget. Ha viszont Isten iránti hűtlenségben él, akkor merül fel a hit kérdése. Van-e? Létezik-e? Egyáltalán milyen is ez a hit? Csak akkor lehetséges megélni az Isten iránti hűséget, a szövetséget Istennel, ha hisz abban az ember, hogy Isten terve jó, ítélete és szavai igazak. Csak ebben a formában lehetséges. Ehhez viszont hinnie kell az embernek. De tudjuk, hogy a bűnbeesés is ez kapcsán történt. Mert az ember számára felajánlott út, alternatíva így szólt, majd én tudom, hogy mi az igazság, majd én eldöntöm, mi a jó és mi a rossz. Na ezt a felkínált lehetőséget, alternatívát fogadta el az ember. Ezzel kimondva, vagy kimondatlanul, de tettekben mindenképpen megnyilvánult, nem fogadom el az Isten szabályrendszerét, törvényszerűségeit. Tehát nem fogadom el azt jónak, amit Isten jónak mond, és nem fogadom el rossznak azt, amit Isten rossznak mond. Majd én megmondom, majd én kiválasztom magamnak, majd én eldöntöm, majd én belövöm magamnak azt az irányt, amely a véleményem szerint a számomra legmegfelelőbb. Ez az út volt az, amely távolra vitte az embert az üdvösség útjától, eltérítette a mennyek országától. És ezen az úton haladt. És ez az út nagyon rögös volt, nagyon háborúsággal teli, nagyon sok konfliktussal, nagyon sok mellékzöngéssel, nagyon sok kudarccal, nagyon sok zsákutcával tele volt ez az út, amin elindult, amely távolra vitte az embert az üdvösségtől. De jött Isten végtelen szeretete, és Jézus Krisztus megváltásán keresztül elérhetővé vált az üdvösség, a mennybe jutás minden ember számára. Erről szól a keresztény prédikációk sokasága. Ezzel bátorítjuk a lelki válságot élőket, akik Istent, akik a megoldást keresik, és ez helyén való is, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Ezt tudjuk. Ez egy olyan rövid, tömör, velős, mindent tartalmazó mondat, amin az ember igyekszik, vagy hajlamos, könnyen túllépni. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. De akkor miért vetem fel azt a kérdést, hogy miért nehéz bemenni az Isten országába? Mert hogyha az út szabad lett, mert ha mindenki számára hozzáférhetővé vált, úgymond mai fogalmakkal azt lehetne mondani, hogy a mennyekbe jutás lehetősége szabad forráskódúvá lett. Olyan, mint az Open Office. A Windowsért fizetni kell, vagy el kell lopni, de az Open Office az mindenki számára hozzáférhető. Szabad forráskódú. Nincs levédve. Egy kis filmet akartam ma elhozni, nektek bemutatni, de le van védve, és nem lehet letölteni. De a mennyek országába vezető út szabad forráskódú. Mindenki számára hozzáférhető. De az, hogy Isten szabad forráskódúvá tette mindenki számára, nem jelenti azt, hogy mindenki használni is fogja. Az, hogy megnyitotta az Úr a menny kapuját az ember számára, mindenki számára, nem jelenti azt, hogy mindenki be is megy rajta. És a kérdés, miért? Nem azért, mert nehéz, hanem ahogyan a példázatban olvastunk Jézus szavait, akármilyen módszert ajánl Isten az embernek, hogy nézd csak, itt van, ez a lehetőség, bemehetsz. Az ember mindig valami jobbat akar kitalálni. A példázatban, amit mondtam, vagy a felolvastam, azt mondja, olyanok vagytok, mint a gyerekek a piacon, játszanak. És siratós játékra hívunk benneteket, és ti nem akartok, nem tetszik. Vidám játékra hívunk benneteket, az se tetszik. Mert valami mást akartok. És valami ilyesmit él meg az ember, ilyeneket művel az ember. Nem tetszik neki az, amit Isten ajánl arra, hogy belépjen az Isten országába, hanem saját elképzelései szerint akarja elérni a belépést az Isten országába. És ez, ha tetszik, ha nem, világosan kell fogalmaznom, a hit hiányából fakad. Mert az üdvösség egyszerű feltétele így hangzik: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ilyen egyszerű. Nagyon világos, nagyon egyértelmű. És mi erre az ember válasza? Jó, jó. De nekem van egy jobb ötletem. Én tudok egy jobb utat. Én tudok egy egyszerűbbet. Vagy tudok egy bonyolultabbat, de sokkal élvezetesebbet. Nekem sokkal jobb elképzeléseim vannak. Ez az alternatíva idejét múlt, modern világban élünk, és ehhez igazítva saját elképzeléseim szerint szeretném ezt elérni. Ez jellemző a ma emberére is. A Biblia ezt úgy fogalmazza meg, hogy az utolsó időben az embereknek viszket a fülük az igazságtól, és odafordítják a fülüket a mesékhez. Vagy keresnek maguknak olyan tanítókat, akik olyanokat mondanak nekik, ami tetszik, ami számukra elfogadható, ami összevág az ő elképzelésükkel. És akkor megnyugodnak. Van ma egy alternatív megoldás a magyar ember számára, amit ajánlanak. A magyar népmesék a megváltás útja ként jelenik meg. Van, aki egy művészettörténész ezzel foglalkozik, hogy próbálja értelmezni a magyar népmeséket úgy, mintha ez lenne az üdvösség útja, és próbálja ezt az embereknek eladni. Ez is egy ilyen alternatíva. És szó szerint a mesékhez fordulnak az emberek. Nézzük meg, hogy Jézus életében történt példákban hogyan láthatjuk meg az Isten országa kapujában történő eseményeket, a belépés vagy a nem belépés eseményét. Ismeritek a gazdag ifjú történetét, nagy vonalakban elmondom. Egy fiatal ember odament Jézushoz, akiről a környezete nagy valószínűséggel azt mondta, hogy fiatalsága ellenére nagyon érett, nagyon tapasztalt, nagyon példás életet él, és azt gondolhatnák, hogy igen, ez egy követendő. Hogyha valaki a mennyek országába be tud jutni, akkor ez az ember igen. És oda ment Jézushoz, nagy valószínűséggel ő maga is így gondolkozott önmagáról, és oda ment Jézushoz, és azt mondja: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézus elmondja neki: tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, hogy ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat, stb. És a fiatal ember erre azt mondja: igen, ismerem, sőt, nem csak hogy ismerem, ifjúságomtól kezdve mindig megtartotta. Jézus erre rátekintett, megkedvelt ezt a fiatal embert, aki ilyen ájtatos, vallásos életet élt, és azt mondja neki: tudod mit? Egy hiányot fedezek fel az életedben. Van egy dolog, amivel foglalkoznod kellene. Menj el, add el mindazt, amit van, és gyere, kövess engem. És akkor kincsed lesz a mennybe. Amikor ezt a választ meghallotta ez a fiatal ember, elborult a tekintete, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és ezt mondta: milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek ezen a szavakon, és elgondolkodva, ismerve talán ezt a fiatal embert, és talán ők is úgy gondoltak, hogy neki is itt lenne köztünk a helye, mert olyan ember, olyan igazán jó ember, akkor ezt hallották, akkor nagy kérdőjel született meg bennük. Ilyen nehéz bemenni az Isten országába. Ez egy tökéletes ember. Ez egy igazán jó ember. Sőt, nagyon sokszor szokott segíteni a szegényeken, alamizsnát osztogat. Megtartja a törvényt. Jó ember. És nem mehet be az Isten országába.
Hát akkor kicsoda?
És akkor hangzott el az a mondás, amit nagyon sokszor szoktak idézni, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni az Isten országába. És Jézus erre egy nagyon különös választ mondta. Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Megfontolja az ember és elgondolkodik rajta. Nagyon szívtelen, vagy nagyon elvont az a hozzáállás, amit Jézus próbált ezzel az emberrel véghez vinni. Amit megszereztem, amit örököltem, amit jogosan az enyém, azt adjam oda másoknak, mondjak le róla Istenért, a mennyek országáért. Nem túl nagy ár ez egy kicsit? Tudok jobbat. Ilyenkor szokott megszületni az emberben ez a gondolat, ez túl sok, ezt nem tudom megcsinálni, ezt nem akarom megcsinálni, ezért kitalálok egy jobb megoldást. Tudok jobb megoldást. Majd adakozom, hogyha eléggé sok pénzem lesz. Ha gazdagsággal, nagy nyereséggel megáld az Úr, akkor abból majd tudok adni. Ez egy nagyon logikus érvelés. De ez is egy eltévedt életszemlélet, ez is egy zsákutca. Ugyanis szintén a Jézus életéből egy példa, amikor a templomban volt, ott töltötte az idejét, és a perselyjel szembe ült, és figyelte, hogy jönnek az emberek, és tesznek a perselybe mindenféle értékes dolgokat, a gazdag adományokat, és jött egy özvegyasszony is, aki talán a zsebéből, vagy a nem tudom, keszkenőből, vagy az övéből, vagy valahonnan kivett egy rongyot, elkezdte kitekerni a rongyot, széthúzta, és kivett belőle két fillért. És betette a perselybe. És erre Jézus azt mondja, bizony, mondom nektek, hogy ez az asszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Szintén elgondolkodott mindenki, és ámultak, hiszen ha számoljuk, 1000 csak több, mint 2 fillér. Hogy lehetne ez több? És Jézus elmondja, hogy hogy. Mert azok a feleslegükből tettek. Ez az asszony pedig minden vagyonát odaadta Istennek. Ez egy életszemlélet. Hogy mondhatnánk, életszemlélet közötti különbség, amit láthatunk itt. Beszélt a mennyek országába jutás lehetőségéről Jézus a többieknek, akik hallgatták, és ezt mondta, boldogok vagytok szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újongjatok, ime nagy a ti jutalmatok a mennyekben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat, jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mondanak rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Ezeket végighallgatva felmerül az emberben a kérdés, de mi a baj a gazdagsággal? A válaszom az, hogy semmi. Semmi baj nincs a gazdagsággal. Valami egészen más a probléma. A fókusszal, a ragaszkodással, a tekintettel, ahová a szemed néz, azzal van baj. A Szentírás ezt úgy mondja el, ahol van a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Ezzel van baj. Ugyanis az ember igyekszik a függetlenségre. A hamis magabiztossággal, a hamis biztonságérzettel van a baj, amely felettetni akarja az ember ráutaltságát. Ezzel van baj. Nem a vagyon összegével, nem a pénztárca vastagságával, nem a jövedelem sokféleségével van a baj, hanem a hamis illúziókkal, azzal a hamis biztonságérzettel, amelyet ezzel a bevételekkel, vagyonnal akar garantálni magának az ember. Függetleníteni akarja magát az Istenre utaltságtól. Pedig Jézus egy példázatban ezt mondja, hát te bolond, még az éjjel elkérik a lelkedet, és kié lesz mindez? Világossá teszi Jézus a gazdagsághoz való viszonyt. Az eszköz, tárgyak, használatra való eszközök, és nem több, mint amit nagyon sokan gondolnak. Sokan e cél érdekében élik az életüket. A haszonlesés, a sanyargatás, az igazságtalan haszonszerzés mind-mind rossz fókusz, zsákutca az ember számára. Rossz irányba viszi az ember életét, rossz megoldási javaslatokat adnak, saját ötletei születnek, hogy saját maga számára hogyan garantálhatja azt az utat, amelyben jól érezheti, biztonságban érezheti magát, amely magabiztosságot ad, ami reményteljessé teszi minden napjait. De Jézus ezen mondata, vagy gondolata, vagy példázata keresztül húzza azt az egész alapelvet. Tudod garantálni magadnak, hogy holnap reggel mondhatod, jó reggelt Istenem? Bizony nem. Ez nem adhat garanciát, biztonságot a magad számára. De van olyan út, amely a mennyek országába torkollik, bár semmilyen reménnyel nem kecsegtet. Van ilyen út. És szeretném a példák között ezt is előhozni, ez pedig nem más, mint Zákeus története. Ismeritek Zákeus történetét? Ő egy olyan úton indult el, amely sokak számára, innen nézve is, hogy mondjam, kecsegtető lehet. Az anyagi biztonságot, a jólétet, a bővölködő mindennapokat jelentheti az ember számára. És így élte meg, mindene volt, mindenből sok volt. Mindenből bőséggel volt. És az az út, amelyen Zákeus járt, az bizony nem az Isten országa felé vezetett. Csak ezen az úton volt egy találkozási pont, éppen a Jerikói úton egy eper fügefa alatt. És azt mondta neki az örökkévaló Isten fia, Zákeus, szállj le, mert én ellátogatok most hozzád. És amikor elment hozzá, nem tudom, hogy milyen beszélgetés zajlott útközben, de amikor elment oda hozzá, akkor valami különleges dolog történt. Így olvassuk, ma lett üdvössége ennek a háznak. Ma találtak rá a mennyek országába vezető útra. De ez olyan változást hozott Zákeus életében, ami megdöbbentő. Gondoljatok bele ebbe az életszituációba, amikor azt mondja Zákeus, minden vagyonom felét szétosztom a szegények között. Amit úgy szedtem el másoktól, hogy jogtalan volt, azoknak négyszer annyit fogok visszaadni. Milyen nehéz lehetett idáig eljutni? Milyen nehéz lehetett a sok-sok felhalmozott kincs, pénz, úgynevezett biztonsági tartalékot most szétosztani? Kifolyik minden a kezéből? Milyen nehéz lehetett, gondoljátok bele, ebbe a döntésbe? És ez lehetséges is? Reális, hogy nehéz döntés volt, de a biztonsági tartalékát Zákeus áthelyezte a mennyei bankba. Ehhez kell a hit. Ezt hit nélkül nem lehetséges. Azt hinni, hogy Isten gondoskodik rólam, és az, amit most úgy néz ki, hogy kidobtam, azt behelyeztem a mennyei bankba. Ehhez hitre van szükség. Ez hit nélkül lehetetlen. És amikor ez megtörténni, ez a betétcsere megtörtént, akkor azt mondja Jézus, nos, Zákeus, és ott mindenkinek, látjátok? Ma lett üdvössége ennek a háznak. Most találtak rá arra az útra, vagy arra a kapura, ahol beléphetnek a mennyek országába. De nem csak a gazdagság az, vagy nem a gazdagság az, amely a zsákutcába juttatja az emberek életét, mondhatok más példákat is, mert nem maga a gazdagság a gond, ahogy az imént mondtam. A szem, a tekintet, az ellenállhatatlan vonzalom mind-mind veszélyt jelent az ember számára. A szem, amelyet meglát, vagy szem, amellyel meglátja az ember azokat a dolgokat, amely miatt ellenállhatatlan vonzalom születik benne, mondjuk más élete iránt. Mert olyan dolgokat lát a mások életébe, ami az övéből hiányzik, és de nagyon szeretné, hogy az enyém is olyan legyen. Vagy a más asszonya, vagy a más háza, a más vagyona, vagy a más élete, sikere utáni vágy, amely irigységet, haragot, rossz indulatot ébreszt az emberben. Vagy a korán felébresztett szerelem kockázata, amely ellenállhatatlan vágyat ébreszt az emberben, amelyet aztán már nem tud uralni. Vagy a tiszteletlenség. Velem legyen mindenki tisztelettudó, érzékeny, de én lehetek érzéketlen. Én nem veszem figyelembe mások korát, rangját, tisztségét, tekintélyét. Én viccelhetek másokkal, de más ne vicceljen velem. Én megbánthatok másokat, velem ne tegye senki, vegye figyelembe az én érzékenységemet. Ne mondjanak rosszat rólam mások, én azért ezt megtehetem másokkal. Vagy a maga igaza, amiért az ember nagyon tud harcolni, és nagy áldozatoktól sem riad vissza, hogy elérje azt, hogy mindenki azt mondja, neked volt igazad. Nagy áldozatokra kész az ember. Még barátokat, kapcsolatokat, pénzt is veszít, szeretetet, és a mennyek országát is. Ha minden áron a maga igazához ragaszkodik. Vagy az elismerés besöprése. Aki erre pályázik. Minden áron azt akarja, hogy minden tettét elismerjék, ovációval fogadják, oda menjenek, hajbókoljanak, kezet fogjanak, megveregessék a vállát, és azt mondják, te vagy a legjobb. Ez az elismerés besöprése. De a Szentírás arra tanít bennünket, aki erre vágyik, erre vadászik, az megkapta jutalmát. Az nem állhat sorban majd a mennyek országába a jutalomért. Mert az már megkapta. Engem dicsérjenek, ismerjék el kisebb-nagyobb teljesítményemet. De én nem vagyok erre hajlandó másokkal, hiszen az önbecsülésem sérül, hogyha beismerem, hogy a másik is jól tudja, vagy jobban tudja, mint én. Ez már azért nem megy. Vagy egy másik törvényszerűség, amely rendkívül fontos szintén ezt tekintetve, ez egy mennyei törvényszerűség. A kegyelmeshez kegyelmes az Isten, a visszáshoz pedig visszás. Ez amikor mással történik, akkor azt mondja az ember, hát igen, ez egy igazságos hozzáállás. De amikor a saját bőrén éli meg, tapasztalja ezt az ember, akkor nem esik olyan jól neki, és mindig a kegyelmet kiáltja. Egy példázatot mondott Jézus egy szolgáról, aki az urának 500 talentummal volt adósa. Hát 500 talentum mondjuk aranyból és ezüstből is igen sok, egy talentum olyan 40-50 kiló arany. És 500 talentum, tetemes összeg. És nem tudom, hogy hogy lehetett ennyi hitelt felhalmozni, vagy ennyi adósságot létrehozni, de mindegy, ennyi volt az adósság. Visszafizethetetlen adósság. És amikor ez az úr, aki ezt az adósságot finanszírozta, eljött az ideje, hogy számadást tartson, a kint lévőségeket megvizsgálják, és akkor jött a könyvelő, és mondta, hát uram, kint lévőséged van, 500 talentum arany, elég régóta kint van, és nagyon kevés az esélye arra, hogy ez a visszafizetés megtörténik, úgyhogy valamit tennünk kellene. Akkor az úr hivatta ezt az embert, és azt mondta, hát ide figyelj, 500 talentum aranyjal vagy adós, meg tudod-e fizetni a 24 órád, és akkor... És rádöbbent ez az ember, hogy 24 óra, 48, 72, de még 50 év alatt sem fogja tudni visszafizetni. És elkezdett könyörögni, rimánkodni. Beismerte, hogy tartozik. Elismerte az adósságát, és azt mondta, uram, nem akarom letagadni. Nem akarom úgy csinálni, mintha nem tartoznék. Nem tudom most visszafizetni, de minden tőlem telhetőt megteszek, csak légy irgalmas hozzá. És addig síránkozott, rimánkodott, könyörgött. Azt mondta az ura, na jó, rendben, kapsz haladékot. Nagyot lélegzett ez az illető, és azt hiszem, hogy igyekezett elhagyni a házat minél hamarabb. És akkor kilépett ebből a házból, találkozott az egyik szolgatársával. Az pedig tartozott neki 100 dénárra. Egy dénár volt egy napi bér. Ez a másik, tehát 100 napi bérrel tartozott. Ez egy reális adóság. És azt mondja neki, figyelj ide, tartozol nekem, légy szíves, fizesd vissza. És ez a szolgatás azt mondja, hát figyelj ide, tartozom, tényleg beismerem, és meg is fogom adni, légy türelemmel. És az illető azt mondta, hát ne, nincs türelem. Üzletben nincs barátság. Ütni verni kezdte. Adja vissza minden áron neki a pénzt. És amikor ezt meghallotta az úr, aki 500 talentumnyi adósságot függeszt, visszafizetését függesztette fel ennek az illetőnek, magához rendelte, és azt mondta neki, gonosz szolga, én elengedtem neked a tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Vajon nem kellett volna neked is ugyanezt tenned, azzal, aki neked tartozott? Ez egy nagyon fontos kérdés. És lángra vagy haragra lobbant az ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így zárul ez a történet. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtottok mindenki az ő atya fiának. A kegyelmeshez kegyelmes, a visszáshoz visszás. Mennyi törvényszerűség? Ha kutatjuk azt, hogy miért nehéz bemenni a mennyek országába, ez egy nagyon fontos gondolat, amelyen érdemes elgondolkodni. Tehát akkor miért nehéz bemenni a mennyek országába? Mert nem azt akarja az ember, ami a járható út, hanem mindig valami mást akar kitalálni. Hozzá szokott az ember, hogy keresi a kiskaput. Van egy törvény, megszületik egy törvény, akkor elkezd azzal foglalkozni az ember, hogy hol lehet találni a törvény mellett egy kiskaput, egy joghézagot, ahol meg lehet csinálni az egyéb üzelmeinket is, és nem kell annyira fontos vagy komolyan venni ezt a törvényt, meg tudjuk oldani okosan. És tudjátok, nagyon sokan így állnak a mennyek országához. Odaérnek, és keresik, hogy hol van a kiskapu, hol lehet bemenni. Keresik azt a kapust, akit meg lehetne vesztegetni. Adunk egy keveset, és akkor elintézzük, okosba mehetünk. Keresik a megvesztegetés lehetőségét. Keresik a korrupt kapust, aki majd beengedi az őket a mennyek országába. Ha minden hónapban adakozom, talán beengednek. Esetleg, hogyha egy nagyobb összeggel járulok hozzá, akkor megnyílik a mennykapu, és azt mondja, tessék, fáradjon be, nagyon sokat adakozott. Ha nagyot alakítok a szolgálatba, akkor talán beengednek. Vagy hogyha sokat szolgálok, akkor biztosan beengednek. Ha nagy népszerűségre teszek szert, akkor talán rám más feltételek vonatkoznak, mert hogy hát én nagy ember vagyok, nagyon sokan szeretnek, sok a követőm, sokszor nézték, sokszor hallgatták, akkor bizonnyán másként néznek rám. Ha sokra tartanak engem az emberek, ha sok követőm van, ha sokan figyelnek rám, ha sok ember felé vagyok befolyással, akkor talán a tömegnyomása miatt a mennyek kapuja is könnyebben nyílik. Vagy ha sokszor mondom, hogy Uram, Uram, akkor beengednek. Ha önzetlenül, vagy a magam megnyugtatására, vagy az elismerésért segítek a rászorulóknak, nem tehetnek mást, mint hogy beengedjenek a mennyek országába. Keresi az ember a kiskaput. De a beléptetési rendszer nem így működik a mennyek országába. Sokan eltévednek, mert emberi módon akarják megközelíteni a beléptető kaput a mennyek országába. De ezeken az alapokon nem nyílik. Nos akkor, nehéz bemenni, vagy könnyű bemenni a mennyek országába? A Szentírás szavaival állíthatom, hogy nagyon könnyű belépni az Isten országába, csak el kell fogadni az Isten által felajánlott kegyelmet, a megbocsájtást, és megnyílik a kapu. De ha ilyen egyszerű, ha tényleg ilyen könnyű, akkor miért nem özönlik a tömeg be a mennyek országába? Gondolj csak meg, mit jelent elfogadni a megbocsájtást? Azt jelenti, hogy be kell látnom, hogy hibáztam, hogy vétkeztem. Akkor tudom elfogadni a megbocsájtást. Mit jelent elfogadni a kegyelmet? Kegyelmet elfogadni csak úgy lehet, hogyha valaki beismeri, hogy bűnös. Sőt, ha megszületett a jogerős ítélet valaki felett, hogy bűnös. Akkor folyamodhat a köztársaság elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. Csak az kaphat kegyelmet, akiről bebizonyosodott, hogy jogerősen elítélték. Nos, ezt belátni nem könnyű. Ezt belátni nehéz. Ezért a könnyű beléptetés nagyon nehézzé válik azoknak, akik a maguk szemében igazak, jók, büntelenek, és nem fogadják el Isten igaz ítéletét. Na, azoknak nehéz belépni az Isten országába. Az Isten igazságának elfogadása teszi könnyűvé a belépést a mennyek országába. Enélkül lehet. Tehát a harc nem másokkal, nem Istennel zajlik, hanem saját magunkkal. Az Isten országába való belépéskor nem az ajtóval kell küzdeni, nem az árat kell valahogy feltörni. Önmagunkat kell legyőzni. Ha akarjuk, akkor nem állunk vesztésre. Annak ellenére, hogy olyan sokszor nagyon nehéz saját magunkkal szembenézni, és azt mondani, bűnös vagyok. Ráutalt vagyok az Isten kegyelmére. Csak az Isten irgalma segíthet rajta. Mert az ember ahhoz van hozzászokva, hogy mindent megtesz a saját maga erejéből, a saját maga érdekében. De azt beismerni, hogy nem vagyok méltó, ez a legnehezebb. Magam miatt nehéz belépni az Isten országába. De nem lehetetlen, mert ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Tehát nem állunk vesztésre, mert ha a segítség egy karnyújtásnyira van. Ezt mondja segítségként, bátorításként, támogatásként és útmutatásként számodra az örökkévaló Isten. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megsegítelek téged. Nem nehéz belépni a mennyek országába. Csak akarni kell. Csak elfogadni kell Isten ajánlatát. Nos, ezt a vívódást éljük meg. És szeretném, hogyha ezt a vívódást egy énekben élnénk meg. Az egyik énekünk erről szól, és így hangzik. Két ember küzd még szívembe bent. Az egyik bűnös, a másik szent. Támogasd Jézus, új emberem, nehogy a régi fogja legyen. Ez egy imádság. És imádkozzuk ezt azzal a vágyódással, hogy szeretnénk belépni a mennyek országába. Úgy legyen. Amen. Énekeljük tehát ezt az éneket.